Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Németh Andrea vagyok a mikrofonnál. A Jól lét magazin mai aktuális adásában a dohányról, a dohányzásról és annak káros hatásairól beszélgetünk. Vendégem ma a stúdióban, Jancsikin Jubomír. Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
A Semmelweis Kórház tüdőgyógyász, szakorvos és egyben főorvos is. Először akkor talán beszéljünk arról, hogy mit tudhatunk a dohányról, dohányzásról, miért is káros az az egészségünkre.
Lényegében a dohányzás, illetve a dohány, mint növény, először Kolumbusz Kristóf találkozott vele is, az ő közvetítésével került ez Európában. Magát a akkori dohányzást az inkvizíció és az akkori sötét középkor azt tiltotta. Nem egyszer, ugye akár mágiára is ítélték a dohányosokat. Erre volt precedens, például az oroszországi Miksa király uralma alatt kivégezték a dohányzókat, majd idővel ezt annyiban mérsékelték, hogy csak az orrukat vágták le. Ne tudják a dohányfüstöt élvezni. Az utódja Péter cár, ő már liberálisabb eszméket vallott, sőt, ő maga is pipázott, tehát onnantól kezdve már úgymond szabad útja volt mai Oroszországban a dohányzásnak. Az 1600-as évek vége felé egyházi átokkal sújtották a dohányzókat, ez körülbelül egy 100 évig tartott, aztán utána ezt föl is függesztették, és belátták, hogy a dohányzásnak, hát valamilyen szinten, ha úgy vesszük, akkor főleg a hadseregben vannak idézőjelbe téve pozitív hatásai, tehát megnyugtatja valamilyen szinten a katonákat, csökkenti az éhségérzetüket, ezáltal az ellátmány is kevesebbe került, és hát azt is fölismerték, hogy ez egy nagyon jó üzlet. Későbbiek során adót is vetettek ki rá. Magára a füstölés, a duhán kifejezés, a duhán, az török kifejezés, ami füstölés jelent, és innen ered a magyar dohány szó, de hát nem csak füstölése, hanem szippantása, tehát tubákolással is juttattak be a szervezetbe, valamint bagózása, tehát rágózással is juttattak a szervezetbe dohányt. A szivarkák elterjedése az inkább az 1820-as években terjedt el. Angliában körülbelül 10 év alatt 1000-szeresére növekedett az akkori dohányzóknak a száma. A cigaretta diadala az 1860-as években jelentkezett, Dresdában volt az első dohánygyár, és az Osztrák-Magyar Monarchia területén pedig Fiumében, amikor is egy év alatt körülbelül 13 millió cigarettát gyártott. A múlt század elején, első világháború vége felé, hát szinte szimbólum volt az, hogy a katonák dohányoztak, és ez valamilyen macsó állapotot is jelentett, és hát sőt, az én fiatalabb koromban is, kamaszkoromban is, hát ha valaki dohányzott, az már mindjárt másképpen látta a világot idézőjelbe téve. És jött ugye, ahogy az emancipáció is fokozódott, úgy egyre több hölgy is rászokott a dohányzásra. Csak forgassuk vissza Marlene Dietrichnek a fotóit, ha látjuk, vagy például Karádi Katalinnak a hamvadott cigarettaszál.
Igen, hát sőt, ez trendi volt.
Trend volt. És hát így elterjedt ilyen szempontból igen széles körben. Ugye az senki sem foglalkozott azzal, hogy milyen káros alkaloidák vannak magában a dohány füstben is, tehát körülbelül 4000-nyi különféle anyagot tartalmaz, ebben vannak úgynevezett száraz anyagok, ami a kátrányképezés, vannak egyéb légnemű részecskék, cianidok, szénmonoxid, ami igencsak nagyon komoly és kellemetlen betegségnek a melegágya tud lenni, tehát a tartósan dohányzóknál ez elő is fordul. Volt egy kísérlet, ami az 50-es évek elején kezdődött Angliában, ahol 20 éven keresztül 34 ezer orvosnak a dohányzási szokásait vizsgálták, tehát ebbe beletartozott a pipázás, a tubákolás, a cigarettázás, és 20 év alatt, földolgozva az ő adatai, arra jutottak, hogy 14-szeresen magasabb volt a tüdőrákos megbetegedés a dohányzó orvosoknál, mint egyéb populációnál. Tehát bár már ott lehetett látni az, hogy igen, azért a dohányzásnak vannak igen komoly következményei, és lehetnek komoly következményei.
És ma azért vagyunk itt, és azért beszélgetünk, hogy ezeket a következményeket lássuk, és hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy melyek ezek. Zene után folytatni fogjuk.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk Jólét magazinunkat Jancsikin Jubomir tüdőgyógyász szakorvossal. A dohányzásról és a dohányzás káros hatásairól beszélgetünk, és itt a bevezetőben hallottunk egy kis történelmi ízelítőt is arról, hogy hogyan, honnan is indult maga a dohányról. Hát azt gondolom, hogy azt azért mindenki tudja, hogy a tüdő az egyik legfontosabb szervünk és légzőszervünk, de akkor hogyan kapcsolhatnánk össze azt, hogy ez a nélkülözhetetlen szervünkben hogyan károsít maga a dohányzás?
Ugye a tüdő mellkasban elhelyezkedő szervünk, ami a légzésért felelős, tehát a gázcseréért felelős. Ha azt viszonyítjuk, illetve azt nézzük, hogy melyik az a szervünk, amik a külvilággal leginkább kapcsolatban áll, akkor egyértelműen az ember a bőre gondol. Igen, a testfelületünk normál értékek között olyan 1,6-1,8 négyzetméter. Ha a tüdőnek a légzőfelületét kiterítenénk, akkor durván egy kézilabda pályányi területről beszélnénk, ami olyan 100-120 négyzetméternyit jelent. Ezen a 120 négyzetméteren történik a gázcsere. Na most a normál körülmények között itt lebonyolódik a gázcsere, de hogyha ezt károsítjuk dohányzással, vagy egyéb más anyagokkal, akkor a légzőfelület beszűkül, és abból adódóan jönnek a különböző problémák. A normál körülmények között ember légzése során körülbelül 3/4 liternyi levegőt vesz, ki lehet számolni, hogy az ember élete során hány liter levegőt használ el. Tehát a légköri oxigént azt használjuk, és nem mindegy, hogy milyen minőséget szívunk le. Általában azt szoktuk mondani, hogy a szervezetünk olyan 27-28 éves korunkig fejlődik. És utána megáll a fejlődés, onnantól kezdve elkezd szép lassan kopni. Ez nem azt jelenti, hogy már 30 éves korunkban már rokannyugdíjasok vagyunk, hanem bizonyos paraméterek, és így például a légzés funkcionális paramétervesztések vannak, amit fiziológiás körülmények között durván ezt egy olyan éves szinten egy 5-6 milliliterre lehet testálni. Na most a dohányosoknál ez a paraméter csökkenés, ez akár 20 milliliter is lehet, tehát durván a normál értéknek a közel négyszerese. És nem mindegy, hogy a csökkenés az meddig tart, tehát mennyi dohányexpozíciót használunk, mennyivel tudjuk károsítani a tüdőnket, tehát mennyivel kevesebb oxigénhez tudunk jutni, hisz ez egyéb más betegségeket is tud generálni. Tehát az, hogy hipoxia van, tehát kevés oxigénhez jutnak bizonyos szervek, annak elég súlyos következményei lehetnek. Például akár egy sima érszűkület, tudjuk milyen problémákkal járhat. Szívelégtelenséghez vezethetnek a dolgok. A dohányfüstnek irritáló voltánál fogva súlyos betegségeket tud generálni, ilyen például a COPD, ami manapság már elfogadott, közismert betegséget jelent, ez a krónikus légcsőhurutra vonatkozik. És hát nem beszélve arról, hogy dohányzásnak másik káros hatása az a tüdőrák, ami sajnos egy vezető betegség, és hát az európai statisztikák alapján 1990-es években a krónikus légcsőhurut a halálozási listáknak körülbelül a 8. helyet foglalta el, 2000-2010-re már a 4. helyet, és úgy néz ki az előrejelzések alapján 2020-ra 3. helyre fog fölkerülni. Tehát egy hatalmas nagy beteganyagot jelent, amit meg lehetne előzni eleven azzal, hogy a szervezetünket, illetve a környezetünket nem károsítjuk.
Valóban ez volna a legkézenfekvőbb megoldás, de mégis a dohányzásról való leszokás az nagyban megnehezíti azt, hogy egyfajta függőségről van szó, és akkor erről majd a zene után folytassuk.
Jól lép! Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Jancsikin Jubomir tüdőgyógyász szakorvossal, és mai magazinunkban a dohányzásról, a dohányzásnak a káros hatásairól beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy függőség.
Igen. Az ember nem is gondolná, hogy a nikotinnak akkora kötődése az emberi szervezetet, tehát akkora függőséget tud kiváltani, mint például a heroin, vagy a marihuana, sőt, annál erősebb, azt szokták mondani, hogy 200-szor olyan erős, mint ezen kábítószereknek a használata, élvezete. Tehát itt mindenféleképpen nem elég az, hogy most próbáljuk a beteget lebeszélni arról, hogy dohányozzon, mivel ez egy függő viszony, ez is egy betegség, tehát a függőséget is kezelni kell. Itt szóba kerül a pszichiáterek, a pszichológusoknak a létjogosultsága is, illetve az ő közreműködésük. Az, hogy a dohányzás valamilyen szinten a beteg le tudjon mondani a dohányzásot, motiválni kell a beteget, erősíteni kell az akaraterejét, hogy ezt valamilyen úton, módon le tudja küzdeni. Mérsékelni kell magát a nikotinfüggőségi viszonyt. És hát nem utolsó sorban itt nagyon nagy szerepe van a támogató környezetnek, tehát a családnak. Tehát például, hogyha van férj-feleség, és mind a kettő dohányzik, és az egyik úgy dönt, hogy igen, abba hagyja, akkor célszerű, hogyha a másik is abba hagyja, mert idézőjelben nem provokálja a másikat azzal, hogy ő dohányzik.
Milyen segítségek vannak erre? A tapasztalat mit mutat?
Igen, vannak különböző gyógyteák, tehát vannak szerek, amiket lehet bevenni. Gyógyteák, vannak tapaszok, vannak rágógumik, nikotintartalmú rágógumik. Vannak olyan gyógyszerek, amik, és idáig ezek váltak be leginkább, amik az agyban az úgynevezett dohányzás központot bénítják, ami abból áll, hogy aki dohányzott, az tudja, hogy egy nagyon kellemes állapotot idéz elő egy cigaretta elszívása. Magyarán szerotonin szabadul föl, ugyanaz a hormon szabadul föl, mert amit akkor szabadul föl, hogyha csokoládét fogyasztunk. Ezutáni vágyat például gyógyszeresen lehet mérsékelni. Ez egy kicsit zsebrenyúlós beavatkozás, de ezen kívül beszélgetéssel, pszichiáterek közreműködésével lehet ezen mérsékelni. De a legnagyobb lehetőség, illetve én a legalábbis abban látom, hogy a dohányzási dolgok azok az agyban dőlnek el. Tehát hogyha én akarom azt, hogy nem, és úgy érzem, hogy nem azért akarom abba hagyni, mert a kezelőorvosom, mert az anyósom, vagy a feleségem, vagy a gyerekeim rágják a fülemet, hogy hagyjam abba a dohányzást, hanem valóban eljutottam arra az elhatározásra, akkor már minimális segítséggel le tudok szokni. Természetesen kerülni kell utána azokat a stressz szituációkat, amik esetleg visszazökkenthetnek az előző káros szenvedélyembe. Tehát ezek azok az összetett dolgok, amikkel lehet kombinálni. Aztán voltak a kormányzat részéről olyan próbálkozások, 2 év ezelőtt zajlottak, és tüdőgondozói hálózat bizonyos része benne volt az, hogy ilyen kis csoportos foglalkozás keretén belül 10-szeri megjelenéssel a tüdőgyógyász, a pszichiáter és a leszokni vágyó betegek közötti kommunikációval próbálkoztunk sikereket elérni.
Milyen eredmények?
Hát elég egy gyönge eredménye sajnos. Nem voltak kellőképpen motiválva a betegek, tehát azt hiányoltuk bennük, pont azt a szituációt, amit említettem, hogy neki kell arra az elhatározásra jutni, hogy ezt abba akarja hagyni, akkor már lehet vele mit kezdeni. De hogyha csak azért jön el, mert most van egy ilyen lehetőség, és akkor használjuk ki, akkor már kevésbé vezet sikerre. A másik dolog meg tudatosan már az iskoláskorban, sőt, lehet, hogy már óvodáskorban el kell kezdeni a dohányzás elleni kampányt beindítani, hisz ott van például az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt a kampányt, ezt 60-as évek közepén kezdték el, és 30-40 év után kezdenek ezeknek az eredménye visszajönni. Tehát ez egy hosszú folyamat, amit végig kell csinálnunk, hisz a népességünk fogy, hisz egy csomó olyan betegséget meg tudunk előzni, ami korai halálhoz tudna vezetni, vagy tud vezetni. Tehát azért nem mindegy, hogy mennyi ember van táppénzen, nem mindegy, hogy mennyi ember termel, mennyi ember dolgozik. És az egészségügynek az a feladata, hogy nem direkt úton, hanem indirekt úton visszaállítsa az egészséget, és az embereket lehetőleg minél korábban olyan egészségi állapotba hozza, hogy tudjanak dolgozni, tudjanak termelni.
Innen fogjuk majd folytatni, most akkor következik néhány perc zene.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk mai magazinunkat. A dohányzás káros hatásairól beszélgetünk ma egy kicsit más szemmel, és ebben segítségünkre van Jancsikin Jubomil, tüdőgyógyász szakorvos. itt is azt hiszem, hogy az az igaz, hogy a legmegfelelőbb a prevenció, a megelőzés lenne. És talán ami a legfontosabb, mivel fiatalokról beszéltünk, a felnőttek részéről a megfelelő példamutatása.
Így van, tehát nem lehet a gyerektől elvárni azt, hogy ne próbálja ki, hisz mindnyájunk voltunk gyerekek, mindnyájunkat. A tiltott dolgok azok valamilyen értelemben izgatak. Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki nem próbálta ki a dohányzást. Aztán van, akinek büdösnek tűnt, és abba hagyta, van, aki meg valami oknál fogva rajta maradt. Példamutatásnak nagy szerepe van. Nagy szerepe van annak, hogy a szülő ne a gyerek előtt, és ne abban a légtérben dohányozzon, hisz a passzív dohányzásnak ugyanolyan káros hatása van, sőt, talán lehet, hogy még károsabb hatása van, mint az aktív dohányzásnak. Tehát ezeket a dolgokat mérlegelni kell. Amit említettem, hogy az Amerikai Egyesült Államokban indult el a 60-as években az a dolog, hogy maga a ottani tiszti főorvos kijelentette, hogy a dohányzás az káros dolog. Addig senki se vette ezt figyelembe. 71-ben Amerikában a reklámoknál megszüntették a dohánytermékek reklámozását. 97-ben pedig az első perek voltak, ahol igazolták azt, hogy igenis XY beteg azért halt meg, mert nem volt föntüntetve, hogy dohányzás káros az egészségre, és ez akár halálhoz is vezethet. Nálunk 97-ben született meg az a törvény, ami a dohánytermékek reklámozását mérsékelte, illetve megszüntette, és hát ugye a dohánytermékek után az elég komoly adók is vannak. És a másik pozitív dolog volt, hogy 2012-ben a közintézményekben, a kórházakban a dohányzás megszüntették. Tehát kórház területén mai napig nem szabad, sőt, megemlítem, hogy a kórház előtti területen mai napig nem szabad dohányozni. Ezt több beteg hát nem veszi figyelemben, és például a tüdőgondozó előtt is szeretik elnyomni a csikket, és ott hagyni. Az emberek tudatállapotát is valamilyen szinten módosítani kell, és ezt sajnos azt kell mondanom, hogy felnőtt embereknél nagyon nehéz, hanem az ifjú generációt kell arra rávinni, inkább a sport irányába terelni, és arra ráfogni, hogy ezekre ne szokjanak rá.
Mit gondol arról még mielőtt elköszönünk, hogy mi lehetne a következő lépés arra, hogy még eredményesebbé tenni országos szinten?
Hát országos szinten a Tüdőgyógyászat Társaság keretén belül igen komoly erőfeszítések vannak az ügyben, hogy lehetőleg a dohányzást amennyire lehet mérsékeljük. Teljes összefogás kell, tehát kevés az, hogy egy szervezet, kevés az, hogy erre törvények születnek, ezeket a törvényeket érvényesíteni kell, következetesnek kell lenni e téren, és mondom, itt inkább a propagandát az irányban irányítani, hogy amennyire lehet ezt háttérbe szorítani. Félünk attól, hogy a gyerekeink ne szokjanak rá a dohányzásra, de ugyanilyen kihívásnak ki vannak téve más térről is, tehát a kábítószer. A másik dolog meg az alkohol. Tehát valahol a dohányzás, az alkohol, a kávézás, tehát vannak olyan szokások, amik nagyon mélyen belénk rögzültek. És egyszerűen egy akut dohányzó nem tudja elképzelni azt, hogy ő reggel föl kell, és megissza úgy a kávét, hogy ne gyújtson rá. És ez is egy függőség. És a dohányzásban nem a nikotin függőség a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az, hogy azok az alkoholidák, amik benne vannak a dohányfüstben, antioxidánsok, amik nagyon csúnya romboló munkát tudnak végezni a szervezetben a tüdőn keresztül, a oxigénellátottságon keresztül. Tehát ezek azok a dolgok, amik miatt érdemes és kell dolgoznunk, hogy esetleg olyan generációt sikerüljön fölnevelnünk, hogy minél kevesebb megbetegedő, korán rokkantosító betegek legyenek.
Ha egy-két mondatba kellene elmondania, akkor mit üzenne a hallgatóknak, mit mondana, miért érdemes leszokni a dohányzásról?
Főleg azok, akik dohányoznak, bizonyos illatokat, szagokat krónikus dohányzás következtében nem éreznek. Abba adja a dohányzást, ezek mind visszajönnek. Új ízek jelennek meg, új illatok, új szagok. Nem szennyezzük a környezetünket. Ez senkinek sem jó dolog olyan környezetben megnőni, ahol áporodott illatok, bűzök vannak. A másik dolog meg drága dolog. Drága megvenni a cigarettát. Drága a dohányzás következményeit mérsékelni, tehát gyógyszeresen kezelni ezeket a dolgokat. A büdzsének a nagy részét másra tudja az ember fordítani. Hát gondoljunk bele, hogy egy normál doboz cigaretta manapság 1000 forint körül van. Ez egy hónapban 30 000 forint. Most 30 ezer forintból 2 tank benzint lehet venni, tehát lehetne utazni, lehetne más dolgokra költeni ezeket. És fiatal generációkra kell gondolni, tehát nem csak magunkra, hanem az utódainkra, gyerekeinkre, az unokáinkra. Valamilyen szintet példát is kell mutatni. Meg kell őrizni az egészségünket. Egy életünk van, és ez az egy életre oda kellene jobban figyelni. És ezt nem szabad azt várni, hogy majd gyógyszeresen az orvos ad valamit. Nekünk is valamit tenni kell annak érdekében, és nem nagy dolog, csak le kell szokni.
Jancsikin Jubomir, a Kiskunhalasi Szemelvesz Kórház tüdőgyógyász szakorvosát hallották, és a dohányzás káros hatásairól beszélgettünk ma. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
Elköszönök a kedves hallgatóinktól. Nagyon sok hasznos dolgot hallottunk ma, és azok, akik esetleg szeretnének, hogy fontolgatják azt, hogy leszoknak a dohányzásról, bátran kérjenek segítséget. Köszönöm szépen a figyelmüket, a mikrofonnál Németh Andrát hallották.